Köszöntöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Domanics András. Mai adásunkban szó lesz a merrák elleni küzdelemről, valamint interjút hallhatnak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat média konferenciájának néhány előadójával, a digitális függőségről, a biztonságos internet használatról, és arról, hogy mit tehet a szülő, hogy az online térben is megvédje gyermekét. Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ehhez csatlakozva a Szent Margit Kórház is egy egész hónapos kampányban hívja fel a figyelmet a szűrés fontosságára. Az intézmény szakmai vezető főorvosa hangsúlyozta, hogy a mellultrahang nem hatékony szűrési módszer. Déri Ágota kérdezte Forrai Gábort.
Az emlőrák elleni küzdelem és az emlőrák gyógyításának a legeslegfontosabb tennivalója az, hogy mindenki értesüljön arról, hogy mammográfiás szűrésekkel járni. Ez 45 és 65 éves kor között tervezett formában történik Magyarországon, tehát mindenki két évente kap egy behívó levelet bejelentett lakcímére. 45 éves kor alatt, tehát 40-45 év között saját magának kell a hölgyeknek jelentkezni. És ami még ennél is fontosabb, hogy 65 éves kornál nem fejeződik be a szűrés, de több meghívó levél nem megy ki, így van a rendszer felépítve, viszont mindenkinek magától kell tovább járni szűrésre, mert 65-70-75 éves korban rengeteg emlőrák van, és ezeket jobb, hogyha időben megtaláljuk. A gyógyulásnak az egyetlen igazi lehetősége, hogyha korán felfedezzük az emlőrákot, mert így a halálozás 30-45%-kal csökkenthető. Magyarul, aki szűrésre jár, annak sokkal kisebb az esély arra, hogy ebből a betegségből súlyosan vagy akár végzetesen megbetegszik.
Érdemes egyébként fiatalabb nőknek is elmenniük egy-egy szűrésre önkéntesen?
40 éves kor alatt nem javasolt a rendszeres emlőszűrés, kivéve azoknak, akiknek a családjában több emlőrák van, tehát nem egy, hanem több emlőrák is volt, vagy pedig tudják, hogy genetikai mutációt hordoznak, tehát egy ilyen génhibát hordoznak. Őnek itt kell 40 éves kor alatt elkezdeni az emlőszűrést, 25-30 éves korban, de akinek ilyen nincsen a családban, vagy csak mondjuk egy emlőrák volt a családban, őnek itt elég 40-45 éves korban elkezdeni a szűrést.
Mekkora az emberek hajlandósága, hogyan tapasztalják, tehát hogy el is mennek az emberek szűrésre?
Szerencsére az embereknek körülbelül a fele eljár szűrésre, sajnos viszont a másik fele nem. Ez azért nagy baj, mert statisztikailag pontosan is darabja tudjuk, hogy hány és milyen típusú emlőrákokat találunk azokban a hölgyekben, akik eljönnek emlőszűrésre. Nem bonyolult logika az, hogy a másik fele, akik nem járnak el, ők ugyanilyen emlőrákokat tartalmaznak a mellük. Tehát ugyanilyen emlőrákban szenvednek, csak nem tudnak róla.
Ezek szerint azért nem is okoz ez olyan tüneteket az emlőrák, amire annyira hirtelen fel lehet figyelni, vagy mik azok a figyelmeztető jelek, amik miatt mindenképpen orvoshoz kell menni?
A nagyobb emlőrákok okoznak már tünetet, a nagyok azok tapinthatók, esetleg bimbó váladékozást okoznak, a bimbón keletkezhet esetleg seb, vagy a bőrön behúzódás, fekély, ilyesmi, tehát a nagy emlőrákok már okoznak látható és tapintható tüneteket. Az egésznek a lényege az, hogy a pici emlőrákok, tehát a pár milliméteres emlőrákok, amikből igazán jól meg lehet gyógyulni, azok semmilyen tünetet nem okoznak, nem tapinthatók, semmilyen más módon nem lehet őket észrevenni, csak mammográfiás szűréssel. El kell mondani még, ami nagyon fontos, hogy az emlő ultrahang az nem szűrővizsgálat, és ezen kívül vannak még mindenféle kurrozlások, amiket hirdetnek a médiában, és átverik a hölgyeket azzal, hogy emlőszűrést végeznek, közben pedig képtelenek megtalálni több centis emlőrákokat is, és sajnos akkor már késő, hogyha valaki akkor jelentkezik, amikor már nagyon komoly tünetei vannak, mert akkor valószínűleg előre haladott az emlőrák, és sokkal nehezebb lesz a gyógyulás, és sokkal küzdelmesebb lesz a gyógyulás, vagy esetleg nem sikerül.
Ez való igaz, hogy egyébként nagyon gyakran ajánlanak emlő ultrahangot például magárendeléseken, akkor ezek szerint ez nem egy hatékony szűrési forma?
Nem, az emlő ultrahang egy nagyon jó kiegészítő módszer, és panaszos esetekben, amikor valakinek valami emlő panasza van, gyakorlatilag mindig megcsináljuk az emlő ultrahang vizsgálatot, mert nagyon sok információt tartalmaz. Egyre nem alkalmas, mammográfia helyett emlőszűrésre.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A felnőttek 4,5%-ánál fennáll a kockázata az internetfüggőség kialakulásának. Ez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének kutatásából derült ki, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 10. média konferenciáján mutattak be. Déri Ágota kérdezte az intézmény egyetemi adjunktusát, Király Orsolyát.
Ez egy 18-64 éves minta, tehát hogy a teljes felnőtt népességet vizsgáló minta, de úgy struktúráltuk az eredményeket, hogy nagyon sok eredményt kifejezetten a 18-34 éves korosztályra mutattunk be. És azt kell itt tudni, hogy a kérdőíves módszerekkel orvosi értelemben vett függőséget nem lehet megállapítani vagy vizsgálni. A kérdőívek azok arra jók, hogy a rizikócsoportok nagyságát megállapítsuk. Szóval azt, hogy kik azok, akiknél egyáltalán már felmerül nek problémák a különböző tevékenységeik kapcsán, és ezt tudjuk százalékos arányban megragadni. Tehát a felnőttek esetén az internetfüggőség rizikócsoportja az ilyen 4,5%-os volt, a közösségi média problémás használata 3,9%, és az online videójátékok problémás használata pedig 1%.
Tehát akkor nem a felnőttek a legveszélyeztetettebbek az internetfüggőségben, hogyha ezeket a számokat tekintjük?
Hát nagyon sok. Hogyha ne adj Isten, ezek az emberek tényleg betegek lennének orvosi értelemben, ez iszonyatosan sok lenne. Nyilván nem betegek ennyien. Tehát azt gondolom, hogy akik tényleg komoly gondokkal küzdködnek, azoknak az aránya messze 1% alatt van, de ez még mindig egy látható, vagy ez még mindig egy létező jelenség. 1% alatt is az azt jelenti, hogy mondjuk a 0,5% az azt jelenti, hogy minden 200. ember. Még az is abszolút számottevő lehet.
És egyébként miért nehéz kérdőívvel vizsgálni a valódi függőséget, mert nem vallják be azok, akik például valóban problémákkal küzdködnek?
Nem erről van szó. Az esetek többségében viszonylag őszintén válaszolnak a kérdőíves kérdésekre, főleg azért is, mert anonim. Nem ez a fő gond, hanem az, hogy a probléma, a betegség az annyira komplex, és annyira sok mindent kellene megtudnunk ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy betege vagy sem, hogy ezt kérdőívekkel nem lehet lefedni. A kérdőívekben eleve is arra törekszünk, hogy ezek minél rövidebbek legyenek, emiatt csak nagyon kevés dolgot tudunk megkérdezni, ami csak irányadó lehet arra, hogy betege valaki vagy sem. Ahhoz, hogy ezt ténylegesen meg lehessen állapítani, ahhoz egyrészt egy képzett pszichiáter vagy pszichológusra van szükség, másrészt egy minimum vagy körülbelül egy órás mély interjúra, ahol szemtől szembe beszélgetnek.
Hogyha akkor most rizikócsoportokat mértek föl, azt igen, meg lehet becsülni, hogy mekkora a valódi függőség kialakulásának az esélye ezeknél a csoportoknál?
Hát más kutatásaink alapján én azt mondanám, hogy mondjuk a rizikócsoportnak egy tizede esett körülbelül, de ezt is én csak ilyen kutatási tapasztalat és más vizsgálatok alapján mondom, hogy a rizikócsoporthoz tartozó személyek közül mondjuk 10-ből egy lehet, aki súlyosabb eset, de még ott is kérdés, hogy tényleg teljesíti a betegség kritériumait vagy sem.
Említette, hogy az egyik csoport a 4% körüli eredmény az az internetfüggőség. Mit jelent ez? Tehát, hogy szeret szörfözgetni az interneten?
Nem. Egyrészt az internet, a közösségi média és a videójátékok közül jelenleg kizárólag a videójáték függőség, egyébként videójáték használati zavar néven szerepel a diagnosztikus kritériumrendszerben, tehát olyan, hogy internetfüggőség vagy közösségi média függőség ilyen hivatalosan orvos értelemben nincsen. Komoly szakmai vita övezi, vannak kutatások, de konkrétan ilyen diagnózis nincs, csak a videójátékokra vonatkozóan van. De egyébként, ami fontos, hogy sem nem azt jelenti, hogy valaki sok időt tölt ezekkel a tevékenységekkel, sem azt, hogy nagyon élvezi őket, vagy nagyon szereti, hanem a fő lényeges kérdés az az, hogy ez az illető tevékenység, ez komoly klinikai értelemben is vett életminőség romlást idéze elő, vagy sem. Szóval, hogyha valaki úgy használja az internetet, vagy a közösségi médiát, vagy a videójátékokat, hogy az mindennapos szóhasználattal teljesen tönkreteszi az életét, hasonlóan mondjuk egy alkoholizmushoz vagy egy drogfüggőséghez, akkor beszélhetünk orvosi értelemben vett függőségről. Ilyeneknek kell teljesülnie, hogy a személy teljesen elveszíti a kontrollt, ugye nem ő dönti el, hogy mennyit játszik, hanem ugye a játék irányítja az ő életét, elhanyagol minden más tevékenységet, kezdve a házi munkától egészen a munkájáig, a családi, az emberi kapcsolatokat, akár a mosdást, evést, alvást, és annak ellenére folytatja ezt a tevékenységet, hogy ő maga is érzi azt, hogy ez abszolút negatív hatással van az életére. És ennek az egész állapotnak legalább egy éven keresztül fent kell állnia. Tehát, hogy nem elég az, hogy egy vagy két hétig az ember beleveszik mondjuk egy játékba, hanem ez egy hosszú időn keresztül fennálló állapot kell legyen.
Hamarosan folytatódik a Családi Hét. maradjanak velünk.